Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten szent ígéjét Mózes 5. könyve 6. fejezetéből olvasom, az első 9 versből. Foglaljunk helyet. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked, te magad, apjad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg, Izrael, tartsd meg, és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen, megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene az Úr. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az ígék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtóférfáira és kapuidra. Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy ez a most felolvasott rövid szakasz nagyon egyszerű, nagyon világos, és ha mindenki most szép csendesen felállva hazamenne, és ha forgatná magában a halott igét, akkor is lelki gazdagodást nyerne. Az én feladatom az, hogy amennyire tehetem Isten kegyelméből, segítségével, egy kicsikét kifejtsem előttetek, még érthetőbbé tegyem, és mint egy kínáljam az Úr Jézus nevében azokat az áldásokat, amelyek benne vannak ebben az igében. Ez tele van felszólítással, ígéretekkel, de csupa parancs, kívánság, Istennek az igényei. Én nem tudom, valamikor gondolkodtatok-e azon, hogy Istennek is vannak igényei velünk szemben. Nekünk sok van. Mi olyan sokszor kérünk, talán nem is imádkozunk, de elvárjuk. Néha csak annyit mondunk, de jó lenne, ha holnap jó meleg idő lenne. Vagy így szólunk, hogy nagyon kéne már az az eső. Ez egy tiszteletlen, olyan imaféle, olyan illetlen sürgetés. Mi tudunk nagyon tiszteletlenül beszélni egymással is, Istennel még inkább. Vannak emberek, akik a természetek vagyok, kellemetlenek a beszédünkben. Mi Isten előtt mind ilyenek vagyunk, ilyen kellemetlen emberek. Mert ha azt mondanánk, hogy Uram, se harmad, se első nem lenne, ha azt nézzét, hogy ki vagyok. De hullott a vére Krisztusnak a keresztfán. Légy hát irgalmas, öntözd meg a földünket. Ez igen. Vagy ha az ember más valamit kér, megalázza magát, az Isten nagy irgalmát, mint egy pajisként maga elé tartva, úgy közeledik. És bizony, megvannak az Úrnak is az igényei, mifelénk. Nagyon egyszerű és világos dolgok. Én most röviden majd összefoglalva elmondom, de kérek mindenkit, hogy próbálja magát kizökkenteni abból a halálosan rossz állapotból, ahogyan a templomban beszoktunk jönni, és leszoktunk ülni. Na most jön egy prédikáció. Ahogy kimegyek, kicsázom magamból. Most próbáljunk komolyan. Úgy itt lenni, hogy mond nekünk az Isten egy emberen keresztül valamit, és amit mond, egyenesen nekem mondja, és minden azon fordulnak, hogy mit válaszolok rá. Örökkévaló sorsomat tartom a kezemben. És tőlem függ, hogy hogy folytatódik majd akkor, amikor földi életem véget ér. Mózes ezt a parancsot kapta. Azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Az Árvozi gyülekezetnek is van lelki pásztora, tanítója. Lelkész kötelesség, hogy tanítsam. De csak úgy tud tanítani, ha Istentől tanul. Mózes csak úgy tudott tanítani, hogy Istentől tanult. És a becsületes szolgas és a becsületes tanító sosem maga nevébe beszél, hanem mindig annak a nevébe szólunk, aki ránk bízta a mondani valót. Mózes nem azt mondta, hogy van-e mondani valóm hozzátok, hanem megparancsolta nekem az Úr, hogy tanítsalak. Már 20 éve folyik erről a szószékről ez a tanítás, csak az én szolgálatomban. És nem tudom, meddig fog még menni. Emberileg szóval nagyon kevés eredménye látszik. Izraelen is nagyon kevés látszott meg abból, amit Isten Mózes által elmondott. De az Isten hűsége nem hagyta el a népet. Ahogy gyorsan összeszámoltam, hogy 33-an vagyunk itt velem együtt, vagy 32-en. Ha az Úr erre nézne, akkor azt mondaná, hogy ennek a községnek nem érdemes semmit se adni, legalábbis ennek a gyülekezetnek nem érdemes. Elhagytak engem, idegen istenek után futnak, örömüket másban keresik. Van, aki most a tévét nézi, van, aki dolgozik, van, aki főz, van, aki pihen, van, aki mos, van, aki úton van. És nem tudom, hogy hányan tisztelik ma az Istent úgy, ahogy itt van. Férd Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését. Még hadd mondjam a lelkipásztorra nézve, mert jó ezt azért, ha a gyülekezet tudja, és néha ezt is látja, hogy jaj annak a tanítónak, aki nem tudja, hogy mit kell mondania. Nagyon nagy baj, és jaj annak a lelkésznek, aki a hallgatóknak a kedvét keresi. Viszontlátok az orvoshoz, ha elmentek oda betegen, és azt mondja, na milyen színű, milyen ízű orvosságot szeretnél? Édes legyen, piros legyen. Onnan legjobb gyorsan kijönni. Nagyon fájdalmas néha a kezelés. Az ige hirdetője nem keresheti a hallgatók kedvét. Ha azt keresi, akkor felingereli az Istent. Jaj, az ige hirdetőnek, hogyha hazudik, temetésen még mindig sok hazugság hangzik el. Én is tapasztalom, hogy kerülöm az igazságot. Félünk az emberektől, kerüljük az igazságot. Nem mondjuk a kerek valót. Mert azt kellene mondani, itt van egy kihűlt test, a test még itt van. Örökké van a lelke már a szenvedésben van. Soha nem félte az Urat, nem szerette az Urat, nem követte az Urat, káromolta az Urat, vétkezett minden törvény ellen, elveszi örök jutalmát. Ezt kéne mondani. Nincs bátorságunk így elmondani. Igen, és végül jaj a lelkipásztornak, hogyha nem szereti a gyülekezetét. Vannak ebben a gyülekezetben nagyon kellemetlen emberek. És én tudom, hogy nekem arra szükségem van, hogy gyötörjenek. El kell viselni. Nem könnyű. És mindig vétkeztem, ha ugyanolyan lélekkel válaszoltam, mint amilyennel jöttek. Mindig szeretettel kell fogadni. És el kell viselni. A leköbdösebb Úr Jézus imádkozott a kereszten azokért, akik köbdösték. Csak ezzel a mestertől lehet tanulni. Na most térjünk akkor rá a szövegnek a magyarázatára. Az volt a parancs Mózes számára, hogy tanítsd meg őket, hogy azokat teljesítsék. De Mózes nem tudta úgy tanítani a népet, hogy szót fogadjon. Vagyis nem fogadhatott szót a nép helyett. Akik ezeket az álmosra elhangzó ige hirdetéseket hallják, újabb és újabb kérésekkel fordulnak, hogy kérek még a kazettákból. Értelmes szívvel hallgatják, és áldást nyernek belőle. És szüntelen jön a kérés, hogy tessék küldeni a kazettát. A tanítás jó. Ezt el kellett most mondanom. A tanítás jó, biztos, világos. De kinek magának kell eldönteni, mit csinál vele? Hát, nézzük akkor, így az első. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ezt így lehet röviden összefoglalni. Rendeld magad Isten uralma alá. Rendeld magad Isten uralma alá. Minden hiába való. Itt csak egy templomi színjáték, egy színdarab az egész. Ha nem ez a célja az ige hirdetőnek, és nem ez a célja a hallgatóknak, hogy rendeljük magunkat Isten uralma alá. Ha valaki úgy jött be, hogy az én életem az enyém, vagy a családomé, vagy a munkámé, innen úgy kell kimenni, hogy én magamat Isten uralma alá rendeltem. Mostantól kezdve nem én vagyok a saját gazdám. Én nem a magamé vagyok. Amikor a reformátor ősök megfogalmazták azt az ősi kátét, beleírták, hogy egyetlen egy vigasztalásom az, hogy én nem a magamé vagyok, hanem az én drága megváltómé, aki engem a drága vérén megváltott. Nem a magamé vagyok. Rendeljétek magatokat a szerető Isten uralma alá. Mi szolgák vagyunk. Nem a pap az Úr szolgája. Minden hívő ember az Úr szolgája. A bűn szolgája gyáva rab, a Krisztusé szabad. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Kinek énekeljük mi ezt? Hát ha egymásnak. Én a másik nekem. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Rendeld magad Isten uralma alá. Akkor egy kérdést teszek föl. Most mindenki úgy vegye, hogy név szerint megszólítom. Akarsz-e az Isten uralma alatt élni? Akarsz-e az Isten uralma alatt élni? De ezt az uralmat nem csak magamra kell elfogadni, mert itt így van az ígében, de magad, fiaid és unokád. Mikor valaki úgy határoz, hogy életét Isten kezébe teszi le, minden szabadságát feladja, akkor nem csak a maga életét tette le, hanem a gyerekeit is, az unokáit is, a dédunokákat is. Ezer ízig lent. És amikor valaki úgy határoz, én bezárom szívem ajtaját ezelőtt a folyton zörgető Krisztus előtt, akkor nem csak a maga számára zárta be, bezárta a gyermekei és utódai számára is. Óriási ez a felelősség. És rettenetes ez a kegyetlenség, amelyel megfosztjuk a mieinket is. Attól, amit az Isten nekik is adni akar. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunknak zokogni kellene, ha látnánk, hogy mi mindentől fosztottuk meg a gyermekeinket. Mi mindentől. Gyönyörködünk a fényképeikben, várjuk, hogy hazajöjjenek. El vannak látva pénzzel, ennivalóval, szép a ruhájuk, tanulgatnak és haladnak. Csak belől, csak Krisztus felé halálos üresség van. Üres. Féljen az Urat és szeressed életed minden napján. Ez tehát nem a betegség idejére való vallás. Nem olyan hit kell, amely a betegség idején elővehető és segít, a baj idején, családi bajok idején, testi fájdalmak idején, nagy izgalmas napok idején, na most imádkozzunk, hanem életed minden napján. És testvérek, ez csak szeretetből lehet. Azért jön itt sorba most, hogy szeresd az Urat. És pedig, ahogy elolvastam, abban minden benne van. Akaratod, erőd, elméd, érzésed, minden. Nem hagy egyetlen területet se az Úr Jézus, amelyet ne akarna szeretetével lefoglalni, és ahonnan ne várna szeretetet. Sokszor hallani ezt a káromkodást. Édesanyák káromkodnak így, meg apát, nagyszülők is, hogy imádom ezt a gyereket. Én imádom az unokáimat. Káromkodnak. Igen, káromkodnak. Mert imádni csak egyedül az Urat. Amikor a sátán megkísértette Jézust, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Távozz tőlem, sátán. Csak egyedül az Urat, a te Istened imádni, csak neki szolgálj. Én kérlek arra titeket, hiszen olyan kicsik vagyunk is, önmagunkban annyira semmit érünk. Hát ezt a majdnem semmit, ezt a kicsit, amivel rendelkezünk. Szeretetből ajánljuk oda Istennek. Gyakran visszaemlékszem egy-egy olyan eseményre, amikor valamelyik kicsi unokám, 2 éves, 2,5, 3, oda tötyögött hozzám, és valamelyik játékát a kezembe tette, vagy a térdemre fektette. Hozott valamit szeretetből. Nekem arra kis autóra vagy babára nem volt szükségem. De arra szeretetre szükségem volt, amelyen oda hozta. Azért értékes. Az a szeretet, az megmarad. A játék elvész, de az a szeretet megmarad. Hozzatok szeretetből minden nap valami ajándékot az Úrnak. Majd később még látjuk, hogy mennyire részletezi a Biblia. Egyben biztos vagyok, hogy az Úr Jézus sehol nem akar második, meg harmadik lenni. Uram, úgy szeretem ezt, meg azt, meg azokat, meg ezeket, aztán te következel. Ilyen hittel nem lehet. Na milyen ez a szeretetünk, milyen legyen? Milyen volt az Úr Jézusé? Beszélt a szeretetről, és szerintem semmi más. Az ő szeretete olyan volt, hogy odavitte a keresztfára. Jézus a szeretete odavitte az én helyemre. Az Úr Jézus vállalta az ítéletemet. Szálla alá poklokra. Szembe ment az Isten haragjával, és rólam elfordította. Átgázolt rajta, összetörte őt, testét, lelkét. A Zsoltárok gyönyörűen leírják azt a rengeteg szenvedést, ahogy Isten ítélete hullámai átmentek Krisztuson, testén és lelkén. Oda vetette magát szeretetből. Nem kérdezte meg, hogy akarjuk-e. Mindenkit megrendített most, ahogyan ez a taxisofőr meghalt, aki kimentett a Dunából néhány embert. Láttam a képet, néztem könnyes szemmel, fiatal ember, másokért, idegenekért, három emberért. Megrendítő. Nem az ellenségeiért, idegen ismeretlen emberekért. Megrendítő dolog. De az Úr Jézus az ellenségeiért tette meg. És mindenkiért. Jött utánunk az örvénybe, és őt nyelte el. Minket a partra tett, mert a partra tett. Azt mondja a Zsoltárok könyvében, minden áradásod átzúgott felettem, és minden hullámod. Nem is tudjuk, mit jelent, hogy Isten haragjával megverve lenni. Mert ha minket verne, nem tudnánk elviselni. Ilyen volt a Krisztus szeretete. Vállalt minket, ahogy vagyunk. A dicsőséges Isten fia vállalta a semmire való embert szeretetből. Hát most a semmire való embernek kell vállalnia a dicsőséges Krisztust. És nem vállalja. Nem vállalja. Nem vállalja a könyvét, a Bibliát. Nem vállalja a leckéket, az imát. Nem vállalja, hogy megvallja. Többször elmondtam már, de most próbáljátok elgondolni, hogy milyen lenne a mi községünk. Télen is sütne a nap mindig. Amikor megyünk az ABC-re bárhova, várnunk kell, beszélgetünk. Elmondjuk egymásnak, mit olvastunk a Bibliából. Milyen imámat hallgatta meg. Hogyan válaszolt. Hogy valaki elmondja, hogy hát bizony szándékosan vétkeztem ebben a dologban, és kegyelmesen, de keményen megfenyített az Úr engem. Vagy egy gyászoló elmondaná, hogy ebben a veszteségben Isten mire tanította? Télen is sütne a nap. Mindig napfénybe járnánk. Nem lenne hosszú a várakozás. Nem kellene szídni ezt a kenyeres autót, meg egyebeket. Mennyire más lenne minden. Vagy az orvosi rendelőben ülnek, néha órákig várni kell. És akkor beszélgetnénk az Isten dolgairól. De szégyeljük ám. Szégyeljük. Hát ki fognak nevetni. Ha én elkezdem mondani, mit olvastam a Bibliából, akkor rám néznek, hogy mennyi a lázam, magas a vérnyomásom, mi a baj? Ilyen világban élünk, de vállalni kell ezt a szégyen. És mennél többen vállalnák, annál hangosabb lenne ez a bizonyságtétel. Miért szégyeljük mi azt, aki minket nem szégyelt? Benne van a Bibliában, hogy nem szégyelt minket atyafiainak hívni, testvéreinek. Az Úr Jézus nem szégyelt minket, de megmondta, aki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és istentelen világ fiai előtt, az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön az ő atya, az angyalok és a maga dicsőségében. Szégyelni fogja. Az esendő bűnös nem szégyeli, de azt a nyomorult embert, akár az Isten dicsőséges fiát, nyomorult senki emberek előtt, parázna emberek előtt szégyelni. Milyen megalázó lehet ez Krisztusra. Volt egy lelkész növendéktársam, őszintén megvallom, ki nem állhattam. Soha nem. Borrasztó valaki az anyját szégyeli. A szerető jó édesanyját szégyeli. De valaki a megváltóját szégyeli. Az Isten fiát szégyeli. Az Isten dicsőséges fiát, aki előtt úgy állnak az angyalok felséges hódolattal, szeretetben. Szégyeljük! Pedig Az igében ez van. Ismételgesd azokat fiaid előtt, beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Beszélj! Miért van az, hogy hívjuk az asszonyokat imaórára, és nem jönnek? Miért nem? Ha szeretnék, az urat jönnének. A szeretet húz és vonz. Nincs mondani való. Nincsen semmink. Beszélj azokról, a házadban, az úton, mindenütt. Mikor fölkelsz reggel, először ezt szólítsd meg. Köszönd meg az éjszakát, akármilyen volt. És híves segítségül, mert nem tudod, mit hoz a nappal. És amikor fáradtan, nagyon fáradtan ledőlsz, hajtsd oda magad az Isten karjaira. Erős az a kar, és megtart. Beszélj róla, mondj valamit, és mondd el másoknak. Mennyi fecsegés van, amikor utazunk az autóbuszon. Egyszer egy konferencián voltam, csak lelkészek voltak. Tanfolyam volt. Elvittem a magnómat, és addig, amíg ottan a nővérek tálaltak, 40 ember volt az ebédlőben, azt az ajt felvettem a magnóra. A vége volt az ebédnek, kértem az esperest, hogy adjon nekem néhány percet. Aztán bekapcsoltam a magnót. Visszajött az zúgás. Azt kérdezte az esperes, mi ez? Mi ez? Honnan szedted ezt? A véget elejátszottam. Az ő hangja is benne volt. Nem ismertek magatokra? Így készültetek az ebédhez. Micsoda zsivaj. Igen. Pedig lehetett volna csendesen, szelíden Jézus Krisztusról beszélni. Beszélj arról, ne hallgass róla, éjjel-nappal, de még tovább. Így szól az ige. Kösd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon. Köszözze meg az ige a kezedet. Egy pofont ugyan az ember a gyereknek, hogy csak úgy csapkod. Majd löki félre azt a másikat. De ha a kezére van kötve, az ige hatalma alatt van, akkor másképp mozog. Másképp beszél a nyelve is. Tedd a homlokodra vízként. Az egy ékesség, hogy Isten igéje szabályozza a gondolatomat. Nem lesz pletyka, nem lesz hazudozás, rágalom. Mennyi kárt okozunk a nyelvünkkel egymásnak, szándékosan, nem szándékosan. Legyen a homlokodon fejdíszként. Nincs nagyobb ékesség ennél. És amikor valaki úgy a Isten igéje tekintélyével és méltóságával beszél, mindig szép. Akár fiatal, akár öreg, akár férfi, akár nő, akár ráncos arcú, akár nem. Szép. Az ige megszépít. Ad egy nemes fenséget. Próbáljuk meg. A kezünket az ige hatalma alá, Isten akarata alá. Meg a homlokot, a fejet, a gondolatot, itt van alatt a két lámpa, a szem. Hogy hova néz, hogy világít, mi árad belőle, mit fényképez le. Milyen rövid és milyen tökéletes parancsok egy egész életre. Írd azokat házad ajtó félpályira és kapuidra. Vagyis, mikor valaki elindul otthonról, Krisztussal lépjen ki. A zsidó ember ma is még, most is a ortodox régi zsidó, mikor kilép, akkor végighúzza a kezét az ajtó félpályán, mert ott vannak ezek a szövegek. Végighúzza a kezét, mint hogy a kezébe veszi. Mikor hazajön megint még egyszer, végig simítja az ajtó félpályát. És az, hogy csak üres dolog. De ha igazi, nagyon jó. És így kell kilépni. Isten igéje kísér engem. Nem akár, hogy járok, nem akár, hogy cselekszem, nem tehetek bármit. Akkor hazaérek is. Lehet, hogy fáradtam, valami bosszantott. Na most kijöntem a mérgemet odahaza, mert ott szoktuk. Öblik padlóra mindenfele. Aztán csörög-zörög minden. De ha az ajtófélfámon ott van, Isten drága igéje, és úgy lépek be, már megszelidültem. Valaki megérintett. Valami átformálódott bennem. Tudjátok miért? Mert tudom, hogy a lakásom, a házam nem az enyém. A lakásom, a házam nem az enyém. És ami benne van, nem az enyém. Ez is Isten uralma alatt van. Hát lehet az, hogy én Isten tulajdona vagyok, de ami az enyém, az nem az övé. Mi most nagyon megláttuk, amikor javítgattuk a kőfalat, hogy néhányan erejük felett áldoztak, munkát, erőt, pénzt. A nagy része pedig nézte, hogy de jól megy. Azért, mert ami az övjából nem ad. Ha tudná, hogy az Úr tulajdona minden, akkor természetes lenne. Vissza kéne tartani az adakozást. Elég, elég, elég. De hát az övé, abból meg nem ad. Annak ad, akit szeret. Arra ad, amit szeret. Akit nem szeret, annak nem ad.